Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és hadd köszöntsem megkülönböztetett szeretettel, tisztelettel közöttünk Viktor István, nagy tiszteletű úrat és kedves feleségét, Judit nénit. Isti bácsi helycén volt gyülekezeti lelkipásztor, és amellett pedig a Sárospataki kollégiumban sok mindent végzett. Volt vallástanár a gimnáziumban, a teológián is tanított bennünket, nekem hitvallás ismeretet, aztán a diákok között sok-sok hasznos és áldott alkalmat tartott, és nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a meghívásunkat, és most itt van kedves feleségével, Judit nénivel közöttünk. Hajtsuk meg fejünket, és kérjünk Istentől áldást erre az alkalomra. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked a te jóságodat, szeretetedet, hogy ilyen alkalmat is szerezhetünk magunknak, amelyben épülhetünk testben, lélekben, szellemben egyaránt. Hálát adunk neked, Urunk, azért, mert nem csak a templom falai között gyűlhetünk össze, hanem éppen itt az iskolában, vagy akár kint a szabadban, bárhol és bármikor van arra lehetőségünk, alkalmunk, hogy a te nevedben együtt legyünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy ilyen módon és ilyen körben is élvezhetjük a te jelenlétednek az áldását, az örömét. És könyörgünk hozzád azért, Urunk, hogy te taníts bennünket ezen a viszonylag köthetlen és szabad napon. Ez a mai nap arról szól, hogy együtt vagyunk, egy kicsit ismerkedünk is egymással, élvezzük az egymás társaságát. De mindezt úgy akarjuk tenni, hogy közben te hozzád akarunk közeledni. Azért könyörgünk, te állj most is a középpontba, hadd legyen te általad vezetett, te általad elkészített minden szó és üzenet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt a mai napot így bízhatjuk rád, és így kérhetjük a te áldó, megszentelő, örvendetes jelenlétedet. Amen. Kedves testvérek, én csak röviden szeretnék néhány szót szólni, felvezetésképpen, hiszen ennek a mai alkalomnak, ennek a mai pikniknek is van egy témája. Szoktunk mindig meghatározni valamilyen témát. Emlékszünk, az elmúlt években is volt valamilyen vezérfonala ezeknek a mi együttléteinknek. Ezen az alkalmon én, meg még Jobbágy Péter testvérem, ahogyan beszélgettünk, hogy hogyan is lehetne megszervezni, Bart Árpád is elmondta a gondolatait. Lényeg az, arra jutottunk, nagyon szerettem volna, hogy a család van a középpontban. Már sok mindenről volt szó, sok minden előkerült itt a pikniken és előadásokban is, de hozzuk egy kicsit közelebb Isten igéjét, kijelentett akaratát önmagunkhoz. És egy olyan alkalmat szeretnénk, ahol arról van szó, hogy hogyan lehet megélni gyakorlatban Istennel, az otthonunkban, az életünkben, a családi életet. Annak a jó, könnyű, örvendetes és a nehéz próbákkal teli részét is. És amikor az elmúlt napokban újra felidéződött bennem, hogy milyen alkalomra készülünk, akkor Ábrahám történetéből az ő életét összegző igevers állt elém. Mózes első könyvében a 25. fejezet 8. versében olvassuk azt, hogy akkor elhunyt Ábrahám, meghalt késő vénségében öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Tehát Mózes első könyve 25. részének a 8. verse ez, nagyon rövid összegzése ez egy életnek. És mégis azt gondolom, hogy nincs köztünk senki, aki ennél többet szeretne. Ha azt írnák rá a sírkövünkre egyszer majd, hogy meghalt, mint a világ leggazdagabb embere, vagy meghalt, mint a világ legokosabb embere, a legnagyobb IQ-val rendelkező, a legtöbb olimpiai érmet szerző, egyik sem ér fel ezzel. Meghalt az élettel betel. Ez nekem annyira sokat jelent. Igazából erről talán egy órát is tudnék meditálni, beszélni róla, annyi mindent jelent ez a rövid kifejezés, hogy az élettel betelve. Képzeljünk magunk elé, itt van a pohár, hogy tele öntöm vízzel, hogy tele van. A tele az azt jelenti, hogy nem fér bele több, már kifolyik. Ha még öntünk hozzá, már kifolyik. És úgy halt meg Ábrahám, hogy azt mondta, ez így jó volt, elég volt. Hányan vannak, akik úgy mennek el a világból 70-80-90 évesen, hogy jaj, alig éltem, jaj, de kevés volt, ó, mennyi minden nem tettem meg, mennyi helyen nem voltam még, nem jártam be a világot, nem tapasztaltam rengeteg dolgot. És akkor Ábrahámról el lehet mondani, na ő aztán megtette ezt, ő bejárta a világot, legalábbis egy komoly részét, hiszen sokat vándorolt, de hogy egy kicsit gondolkodunk az életről, márpedig Ábrahámnak az életét azért egész jól ismerjük, akkor egy kicsit, ha beleásunk, majdnem, hogy megkérdőjeleződik. Tényleg az élettel betelve ment el ez az ember? Mennyi bukása volt ennek? Mennyi nyomorúságon ment keresztül? Igaz, bízott Istenben, de hát azért ott volt az életében az is, amikor Isten ígéretére ráállva elment a Kánaán földjére, aztán az első éhínségnél azt mondta, hogy viszont látásra megyünk Egyiptomba. Akkor utána azt mondta a feleségének, hogy hazudjál, segíts nekem hazudni, féltem az életemet. Mondd azt mindenkinek, hogy te a húgom vagy. És legfeljebb majd elvisznek, mellőlem. Beadlak gyakorlatilag paráznaságba, beengednek, csak hogy nekem ne legyen semmi bajom. Hú, micsoda mélységek, ugye? Akkor próbáltak arra ráhagyatkozni, hogy Isten megígérte, lesz majd gyermekük. Aztán a feleség Ábrahámot vitte be a hitetlenség, engedetlenség bűnébe. És akkor lehet azt mondani, hogy meghalt az élettel betelve? No, erről szeretnénk, hogyha Isten tanítana ma bennünket, akár Isti bácsi életén bizonságtételén keresztül. Hogy az élettel betelve úgy élni és úgy meghalni, az nem azt jelenti, hogy tökéletes és hibátlan volt az életem. Hogy soha semmilyen bűn, semmilyen varga betű nem volt benne. Törekedtem az Urat követni. És ő volt az első az életemben. És ő tartott meg. És mindent neki köszönök. És mindenért neki adok hálát. És ha sok mindent nem értem meg, sok mindent nem tapasztaltam meg, és sok mindenben elbuktam, de mégis hozzáfértem minden nap, akkor elmondhatom majd, hogy az élettel beteltem. Mert azt kértem, és azt kaptam, amit Isten akart nekem adni. Egyszer egy nagyon jó barátom mondta, hogy neki ebből a világból nem kell semmi más, csak amit az Isten ad. Mindegy, hogy mit kínál a világ, mindegy. Csak amit Isten ad. És hogyha nekünk az elég, akkor áldott legyen az ő neve. Szóval mit jelent az élettel betelni? Örülnénk, ha úgy tudnánk ezt a néhány évtizedet élni, és aztán befejezni, hogy azt tudjuk mondani, beteltünk az élettel. Mindent Istentől vártunk, mindent az Úrtól kaptunk. Nagy ajándék, ha kaptunk feleséget, férjet, nagy ajándék, ha kaptunk családot. Azért mindezeken túl Istennek a legnagyobb ajándéka, aki által tényleg betelik az életem. Aki által tényleg minden hiányom kipótlódik és teljessé lesz, az Jézus Krisztus. Ő általa és ő benne lehet teljes az élet. És Ábrahám csak rámutatott, az ő életével mi pedig magunkhoz vehetjük, a szívünkbe zárhatjuk őt. Hát legyen így betelve Krisztussal az életünk, és így készüljünk erre az alkalomra. És most helyünkön maradva, de mint egy család, mint valóban testvérek, most úgy imádkozzunk az Úrhoz, és úgy imádkozzuk együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Úgy imádkozzunk együtt, mint család, a mennyei atyának a gyermekei. Miközben kimondjuk, hogy mi atyánk, akkor érezzük azt, hogy mi valóban az övé vagyunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország és a dicsőség mind örökké. Amen. Köszönöm szépen együtt imádkozásnak, a további légkörnek a megteremtésének lehetőségét.
Évek óta úgy köszönök, hogy mégis békesség, mert mindig van, ami elveszi a békességet, ugye van, ami fáj, van, ami hiányzik, van, ami, hogy aki bosszant, az Úr Jézusban nagyobb okunk van a békessége. Hát legyen akkor köztünk is. Köszönöm, hogy imádsággal bevezette Ferenc testvérem egy étet. Bibliát leteszem az asztalra. Valószínű nem fogok lapozgatni benne, hanem idézek, talán elhiszik a testvérek, hogy úgy van megírva, pláne Károli fordítás, erre nem akarok most kitérni, de azért tettem ide, hogy ez van a középen. És itt valamit szeretnék előre nagyon komolyan leszögezni. Rendkívül dolgok között ment az életünk, soha nem mondtuk senkinek, hogy mi vagyunk a példa, hogy úgy csinálja, mint mi, hogy kövessen minket. De azért úgy próbáltuk csinálni, ahogy meg van írva. Tehát, ha valaki szívesen igazodik a Szentíráshoz, lehet, hogy hasonlóvá lesz az életen, mint ahogy nekünk Isten adta. Előre elmondom az extra dolgokat, hogy aztán azt próbáljuk igazítani az igéhez. Isten megáldott minket 17 gyermekkel, rajtuk keresztül 46 unokával, és egyelőre 4 dédunokával. 4 helyen hirdethettük az igét, Budapest Szabadságtér gyülekezetbe, Szabadszálláson, a Kiskunságba, Tolna megyébe Uzdon, és negyedszer, ahol most is vagyunk, Helycén, Abaúj megyébe. Onnan vitt el aztán Isten Sárospatakra a kollégiumba. Lehet, hogy ezek még elő fognak jönni. A lényeg az, hogy magához vitt el, magához szólított, hogy az ő igéje alapján, és próbálkozunk az ő igéje szerint élni az életünket. Nagy csoda, amit vennünk véghez jut, de hadd mondjam el, hogy az elődeimben legalább ekkora csodákat vitt véghez. Tehát volt örökség is, vagy volt tanulnivaló is, mielőtt közvetlen az ige hatása alá került az életünk. Dédapám a Brit és Külföldi Biblia Társulatnak a képviselője volt Szerbiában, majd élete vége felé Budapesten. Nagyapám Budapesten a Skót Misszió iskolájában volt tanár, de ennél nagyobb sor, hogy a vasárnapi iskolai munkát ő szervezte meg még a Nagy-Magyarországon, Pozsonytól Brassóig tartott ilyen vasárnapi iskolai tanító tanfolyamokat. Édesapám szervezte, alapította most Budapest Szabadságtéri gyülekezetet, egyidős velem, a keresztelési anyakönyve 4. bejegyzés az én nevem. De aztán meghívták a budapesti teológiára, a rendszeres teológiai tanszékre, ott még engem is tanított, remélte, hogy lesz belem a tudós fejebb egy csalódott szegény. Szóval voltak ilyen előzmények, de nem ez volt a döntő. Pataki diák voltam, volt egy diák evangelizáció, ott a tékozló fiú példázatáról szólt az igéhirdetés. Jól ismertem, el tudtam már mondani én is, de addig nem érintette a szívemet. De egyszerre úgy belém vágott, hogy ez igaz, és ez nekem nagyon jó. Hát ezzel indult el a kapcsolatom az Úr Jézussal, az ő igéjével, és itt már rögtön a család vonalára terelődik a dolog. Tudnék, többen indultunk el akkor a hitben, volt egy kis közösségünk, együtt forgattuk a Bibliát, kerestük, hogy a mi dolgainkra mit mond, kérdéseinkre hol van válasz. Persze, hogy a párkeresés társválasztás dolgába is kerestük a választ. Az egyik kedves barátunk, még éppen itt van a földi életben, ajánlotta a 127. Zsoltárt. Annak az eleje arról szól, hogy ha az Úr nem segít, akkor hiába küszködik az ember. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fárad az építő, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz őriző, és a másik oldal az Úrról mondja, hogy az ő szerelmesének álmában ad eleget. Nem úgy értettük persze, hogy megálmodjuk, hogy ki lesz a társunk, hanem úgy, hogy mit is kellett Ádámnak csinálni, hogy megkapja Évát? Aludni. Mire fölébredt, ott volt mellette. Na, tehát, hogy mi alhatunk nyugodtan, mi rábízhatjuk ezt az Úrra, mert ő intézi el. Na, aztán vége volt a tanévnek, szeptemberben újra összejöttünk, és hát megjelent ott egy 15 éves kislány, mondta, hogy a szülei mondták, hogy járjon ide ebbe a közösségbe. Ránéztem, és tudtam, hogy ő lesz a feleségem. Ez 7 év után lett időszerű, mert egyrészt ennek a közösségnek is volt egy komoly fegyelme, ezt csak az ifjúságnak mondom, hogy a diák ne udvaroljon, előbb legyen valakivé, azután keressen egy másik valakit maga mellé. Hát ezt kellett csinálni. Ráadásul még 2 évig ott voltunk egy iskolába, de én neki sem mondtam, hogy mi lesz ebből, másoknak se. És ott, mivel a pataki iskola akkoriban kifejezetten fiú iskola volt, csak néhány rendkívüli lánytanuló volt, volt egy ilyen hallgatólagos megegyezés az ifjúságból, hogy ha mindenkinek nem jött kislány, akkor senkinek se legyen. Tehát ott nem állhattunk szóba egymással, fiúk, lányok. Úgyhogy egymástól távol vártuk, hogy teljen az idő, és eljöjjön aztán a gyakorlatta lépésnek az ideje. Na, itt egy kicsit még megállnék a Szentírás felé fordulva, hogy hát egyáltalán honnan van ez a család? Meg honnan van ez, hogy ketten összetartoznak? Hát a teremtésbe. Férfivá és asszonyjá teremtette. És nagyon tiszta kijelentéssel azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett néki segítő társat, hozzáillőt. Itt még a kitérésből egy másik kitérés, hadd csináljak. Ez, hogy hát csak van egy ember és van egy segítőtárs, ez társadalom nagyobb részének nem tetszik. Hogy különbség van a két oldal között, ez azért világos. A feladatok, dolguk között is különbség van, akkor is, ha ez a mostani társadalomba már nem jól hangzik. Nem egyenlő jogról van szó már, nem egyenlő értékről, hanem egyenlőségről. Nem kell kitérni külön. Viszont tegyük mellé, amit az új szövetség mond, Pál apostol így írja, ugye, hogy Krisztusban nincs férfi és nincs nő. Nem azt jelenti, hogy egyáltalán nincs, hanem Krisztusban. Hozzá egyformán tartozik mind a két fél, tőle egyformán függ mind a két fél, és értelmes, úgy jó, ha ő rá egyformán hallgat mind a két fél, akkor is, ha nem ugyanazt mondja a két félnek. Mindjárt hozzáteszek másiknak is, hogy mi is volt Istennek az első szava a frissen megteremtett emberhez. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok diradalmatok alá. Tehát igaz, hogy egymásnak adta, de nem egymásért teremtette őket, hanem, merem így mondani, az emberiségért. Lehet, hogy buta gondolat, de merem így elmondani, hogy ezzel, hogy Isten azt mondta, hogy töltsétek be a földet, magára vállalta a felelősséget, hogy mi lesz, ha betöltjük. Nekünk nem az a dolgunk, hogy számoljuk, hogy hányan vagyunk és hányan férünk el még, az a dolgunk, hogy töltsük be a földet. És hát ma Magyarországon nem is így van a probléma, hanem hogy inkább kiürösedik a föld. Tehát azt hiszem, nekünk könnyebb elfogadni Istennek ezt a szavát, mint mondjuk néhány afrikai országnak, vagy Kínának, ahol csak ugyan a megtelés felé halad a dolog. Na térjünk vissza. Eljött az idő, amikor már segédlelkész voltam, tehát diplomám volt, valaki voltam, és akkor 56 decemberében elég zűrös, forradalmas világban, helyzetben összekötődött az életünk, és ott voltunk együtt ebben a szabadságtéri gyülekezetben. Olvastuk a Bibliát. Ez volt az igazi összekötő kapocs közöttünk, együtt olvastuk, ezt hadd ajánljam szeretettel minden alakuló páros kapcsolatnak, hogy legyen közös a Szentírás, egy biztatást, egy vezetést kapjanak ketten. Na, hála Istennek ez így alakult nálunk is, és megint eljutottunk ahhoz a 127. Zsoltárhoz, ami az indítást adta annak idején. Annak most a végére figyeltünk egyszerre, mert a végén ez van, hogy az Úrtól való örökség a fiak, az anyamény gyümölcse jutalom. Hát ezen nagyon megütköztünk. Jó oldalon azon ütköztünk meg, mi az, hogy jutalom? Na, mi kegyelemből élünk, mi nem érdemlünk semmi jutalmat, mi nem beszélhetünk jutalomról. Aztán bevágja, hát ő beszélhet, hát. Az igéből nem tilthatjuk ki ezt a kifejezést, és akkor azt mondtuk, jó, akkor jutalom. És ezzel töröltük a szótárunkból a vállalás szót. Most a gyermek születéssel kapcsolatban ez a legelterjedtebb kifejezés, a gyermekvállalás, általában pozitív értelemben, mint terjesztendő vagy megerősítendő fogalomnak használják, hogy igenis tessék vállalni. Hát ez valamilyen teher képét hozza, hogy jaj, hát vállamra kell vállalni egy gyereket. Mi akkor kitörültük a vállalás szót a szótárunkból, mert a jutalmat nem vállalja az ember, hanem örömmel fogadja. Előbb volt az ige, és aztán valósult meg. És jöttek a gyermekek sorban. Nem volt nagyon egyszerű ez a dolog. Tudnék, akkoriban még segédlelkészek voltak, a végzett teológusok, a segédlelkésznek először is járt lakás, de hol meg tudták adni, hol nem. Másodszor is csak püspöki engedéllyel nősülhetett, így én is beadtam a kérvényt 56. novemberben püspöki hivatalba, amire azt a választ kaptam, nagyon logikus válasz volt, hogy a nősülési engedély iránti kérelmével akkor tudok érdemében foglalkozni, ha az egyház község megfelelő lakást biztosít. Hát nem biztosíthatott, mert egy kilépett segédlelkész lakott a segédlelkészi lakásban. Hát, vakartam a fejem, aztán olvastam a Bibliát. Csak úgy, ahogy naponként az akkori naptárból következett, és egy lakásügyi panasz volt soron, nem tudom hányadik Zsoltárban, de ismerős talán, hogy íme, én mésekben bújdosom, és Kédár sátrai között lakom. Valaki lévita, akit kiküldtek Jeruzsálemből messze földre, panaszolt így. Na mondom, hát ez nekem szól. És akkor legyek én is, mondjam én is, hogy jaj nekem. De aztán még egyszer megnéztem a Zsoltárt, és észrevettem, hogy azzal kezdődik. A nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Mondom magam, hát akkor legjobb lesz előre megköszönni, hogy az Úr meghallgatott. Ez reggel volt, mentem a lelkész hivatalba, azzal fogadtak, hogy csináltak lakást nekem. Aznap, mikor ezt olvastuk. Hát így volt. Aztán ez csak félig tartozik ide, hogy valahogy sose sikerült a egyházi felsőbbségekkel jó kapcsolatba kerülni. Valahogy fellendültött az ifjúsági meg gyermek élet olyan ifjúságú testvéreim, hogy most 60 év múlva és negyed évenként összejövünk. Hát ez feltűnt itt-ott, voltak, akik úgy látták jónak, hogy ne történjen semmi, mert abból nem lesz baj. Így aztán éppen két másik pesti gyülekezet ifjúságával táboroztunk valahol a Balaton felvidéken, és oda jött egy ilyen cédula, azt se tudom, hogy találtak meg, hogy ott vagyok, hogy másnap jelentkezem új szolgálati helyemen, Kecskeméthez elég közel van egy Szabadszállás nevű város. Hát persze, megint csak megnyomott a dolog, hogy hát mi lesz ebből, olyan szépen megy itt a munka, és most kit vonnak belőle, de hát szót kellett fogadni. Fölültünk másnap a vonatra, és nyitva volt a vonatablak, hogy a nyáron, ott álltunk egymás mellett, és énekeltünk egész úton. Azt az éneket, amit ott a konferencián tanultam meg, hogy én nem tudom, mit akarsz én velem, én nem tudom, mi a célod velem, én nem tudom, hova küldesz atyám, én nem tudom, mit bízol én rám, csak azt tudom, hogy te nagyon szeretsz, hogy értem át Golgotán a kereszt, csak ezt tudom, és ez elég nekem, szeress, vezess, én drága mesterem. Na hát így kezdtünk egy másik helyen újabb szolgálatot. Ott már volt egy szobánk, meg a parókia fürdőszobájának az ablakában egy ilyen petróleumos főzővel lehetett főzni. Ott született meg az első gyermekünk, aztán később a második, akkor már kicsit több helyet kaptunk, két szobánk volt, óriási tágasság, és valahogy Isten ott is megáldotta az ő igéjét, ott is terjedt az evangélium, különös az ifjúság között. A gyülekezetnek egy harmad része, olyan 2000 lélek tanyán élt, és rettenetes őszi, téli éjszakákban 2-3 kilométeres távolságból abba a Solti lapály sarába összegyűltek 30-40-en az atyafiak egy biblia órára, hogy házi Isten tiszteletre. Hát ott is úgy is alakult aztán, hogy menni kell tovább. Isten megőrzött az áthelyezéstől, a fegyelmi áthelyezéstől. Elkapott egy májgyulladás, a nem nagyon veszélyes, de azt mondták a kórházban, hogy nem motorozhatok tovább a tanyákon, ne rázassam a májamat. És akkor kérvényeztem, hogy helyezzenek olyan helyre, ahol nem kell motorozni. Így kerültünk át Tóna megyébe. Hát ott kerékpározni kellett, ami egy kicsit erősebben ráz. Három faluba volt az ott létünk, és közben megszületett a harmadik, közeledett a negyedik. Ott egy szobánk volt, meg egy folyosó, amin főzni lehetett, sőt később ott is két szoba lett, úgyhogy éppen megfértünk, de hát ott az egyházi felsőbséggel nem sikerült valahogy összhangba kerülni. Máig őrzöm az Esperesnek a levelét, hogy mivel nehezítem az ő szolgálatát, ő a püspök úrhoz fordul, hogy helyezze másik egyház megyébe engem. Nekem húzni kellett a nyakamat, de akkor jelent meg egy hirdetés az egyházunk hivatalos lapjában, egy Abaúj megyei társegyház község lelkészi állásának a betöltésére, Bódva Szilas Komjáti, ott fönn egész a szlovák határon van. Hát gondoltam, akkor csak igazából lesz, hogy ezt meg kéne pályázni. Ahhoz persze szolgálati bizonyítvány kellett, így hát elmentem az Esperes úrhoz, köszöntem, hogy áldás végesség. Ő fogadta, hogy na mi baj van már megint veled. Mondtam, hogy szeretném megpályázni ezt az állást. Ülj le, Aranyos Pistán, már írom is, és szakúgy egy nagyon jó szolgálati bizonyítványt kaptam. Amíg kiderült, hogy nem jó, mert közben más úton betöltötték ezt a lelkészi állást, de akkor nem sokára kaptam a helyszei lelkésztől egy levelet, hogy jönne el Dunamellékre, hát mennék-e a helyére, mert egyház kerületen átlépni csak így cserébe lehetne, szívhatja ki az egyik a másikból a jó lelkészeket. Na hát így kerültünk oda, addigra már a negyedik is megszületett, szegény nagyapó keresztelte, nem győzött mentegetőzni a gyülekezet előtt, hogy hát már talán 5 hónapos, a kicsi és mi csak most kereszteljük meg, de ott nagyon nem volt alkalmas a lelki helyzet. arra, hogy ott kereszteljük. Ott voltunk tehát az utolsó helyen. Hát elég utolsó hely volt, elmesélem hozzá, hogy amíg a oda kerülésünk ügye folyt, Miskolcon volt egy parókus értekezlet, tehát a nagylelkészek jöttek össze, és szóba kerültünk mi is, és az egyik lelkész, hál' Istennek nem tudom ki volt, nagyon kedvesen agitálózott, hogy hát nekünk ilyen múltunk van, olyan rokonságunk van, stb. Érdemeket sorolt, hogy hát van nagyobb helyre kéne. Addig-addig magyarázta, amíg valaki elsétált a háta mögött, és oda súgta, hogy a Szabó Danyi bácsi veje, ja, akkor menjen helyszíve. Drága nagyapó, hogy áldott emlékű helyi csabai lelkész volt, aki nem csak hirdette, de élte is az evangéliumot, ezért nem lett népszerű. Na, hát így kerültünk oda, és ott aztán születtek a gyermekek, és születtek a gyülekezet. Már úgy, hogy környékbe valamelyik lelkész nyugdíjba ment, vagy elhunyt, vagy máshova ment, akkor az esperes úgy üzent, hogy hát létszes járjál már ide is, oda is. A végén 6 gyülekezet volt így ránk bízva, ezért kiszoktam kapni, ha emlegetem, hogy én voltam a legtöbbet dolgozó magyar református lelkész. Minden vasárnap volt 8 istentisztelet és 2 gyermek istentisztelet, így reggeltől estig ilyen sorozatba ment. De azért mellettem állt a társ. Sokszor hallottam a szomszéd gyerekszobából, hogy gyerekek, csönd legyen, apátok készül. Mert hát 4 igével készültem a 8 istentiszteletre. Felnőttek, szétosoltak, de lelkileg együtt vagyunk. De itt néhány dolgot azért azt hiszem jó még elővenni. Az egyik, hogy hát ennek a sok gyereknek azért enni is kellett. Hát miből éltünk, hogy éltünk meg? A lelkészi fizetés minimális volt. Hát akkoriban 500 forint volt a 60-as években. Idősebbek talán még emlékeznek rá, hogy hát az valamennyi volt, de sok nem volt. Én nem tudom, hogy volt, de hát ha kértük, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, akkor meg is volt a mindennapi kenyér. Úgy volt nem egyszer, hogy azt nem tudjuk, hogy holnap mit fogunk enni. De aznap ettünk, és tudtuk, hogy valamit fogunk, kirendeli a gazdánk. Volt olyan, hogy a villanyszámlás, még akkor nem csekken kellett fizetni, nem jött a villanyszámlás, és mondta, hogy hát ki kell kapcsolja a villanyt, mert nem tudtunk fizetni, nincs nálam semmi pénz. Addig húzakodtunk a kapuba, még jött a postás, és hozott bőven annyit, amennyi kellett a villanyszámlára. Volt úgy, hogy elfőtt a kenyerünk. Még a szomszédékkal egyszer összetudtunk adni 2 család egy kenyérre valót, de aztán másnap már nem volt az se. Nem tudtuk, mi lesz, de hogy lesz, azt tudtuk. Megjelenik egy autó Kárpátaljáról, egy család, akikről soha nem hallottunk. Nem tudom, hogy ők hol hallottak rólunk. Hoztak 3 ilyen nagy kenyeret. Egy hétig is elég volt. És ez így volt rendszeresen. Kiszámítani nem tudtuk, hinni hihettük, és tapasztaltuk. Tehát sok gyermek nem feltétlen csőd, hanem gazdagság. A másik, ami mostanában mindenfelé nagyon komoly kérdés, hogy na, hogy nőnek fel a gyerekek, milyenek lesznek. Legközelebbi, hogy nem fogják-e megutálni a szüleiket, azért nagyon sokan vannak. De azután, hogy emberré lesznek, keresztjénekké lesznek. Hogy lehet nevelni a gyerekeket? Na hát, csak az idősek emlékeznek arra, hogy mi annak idején a porosz pedagógiai rendszer alapján nevekedtünk, az abszolút tekintélyrendszer volt. Szülőnek, tanítónak teljes tekintélye volt, és annak minden megsértéséért megtorlás járt. Nem egyszer, így nevekedtem én is. Most ezt fiatal testvéreink tudják legjobban, amerikai pedagógiai rendszer alapján nőnek a gyerekek, ahol a szabadság a fő ideál. Ami azt jelenti, hogy ne korlátozzuk, ne fenyítsük a gyereket, mert sérülni fog a jelleme. Nőjön úgy, ahogy ő szeret. És hát látszik, hogy szeret nőni a gyermek. Nem családi, iskolai vonalon hallottam. Patakról egy pedagógus küldöttség járt Amerikába, 90-es években, és azzal jöttek, hogy ott a nevelési rendszer csődbe jött. Hát ha nem lehet inteni, vagy erőtetni, kényszeríteni a gyereket, akkor az nem fog kényszerülni. Akkor az abszolút szabadságba fog pusztítani és pusztulni. Néztük a Bibliát, és bizony ott volt ilyen kemény dolog, hogy kíméli az ő veszélyét, gyűlöli az ő fiát. Tehát ott a komoly nevelésre vannak utasítások, de napokban olvastuk a Péter második leveléből, ha jól emlékszem, hogy ti atyák, ne ingerejétek a ti gyermekeiteket, hogy kétségbe ne essenek. Most hogy jön össze ez a kettő? Hát próbálkoztunk így, és ennél nem tudtunk jobbat Biblia hatására, hogy legyen abszolút tekintély Jézus Krisztus mielőttünk, és akkor tekintély lehet rajtunk keresztül a gyermekeink előtt is. Tehát nagyon primitíven mondva, mindegyiknek adtunk Bibliát, de nem köteleztük, hogy olvassa. Minden étkezés után együtt imádkoztunk, de nem volt muszáj egyiknek se. Csak amelyik maga indult. Isten tiszteletre, hát amikor rendezett volt az állapot, akkor jöttek édesanyjukkal együtt, nem is a legutolsó padba, hanem még az utolsó pad mögé a falhoz tettek egy lócát, és azon ültek, hogy ha probléma van, akkor hamar ki lehessen vinni az ajtón. Nem vádol minket egyik se. És megható szerettel járnak körülöttünk, is kell mondjam, már nevelnek minket, mert már azt mondják, túl öregek vagyunk ahhoz, hogy mi sok mindent csináljunk, még fát vágni engednek, de a lakást már ők modernizálják, az autót mind inkább igyekeznek átvenni, hogy ők vigyenek ide vagy oda minket, próbálunk harcolni az önállóságunkért. És aztán úgy látszik, hogy a gyermekáldást ők is áldásnak veszik. Nem kaptak akkora tömeget, mint mi. De legalább 3 vagy 5 gyermek azért van náluk, és jönnek haza. Évenként 2-szer együtt van az egész család, karácsony és új év között, meg nyáron 1-szer, hogy együtt örüljünk annak, hogy Isten így megáldott minket. A testvéreim, ennyi mondani valom volt, és újra mondom, hogy nem vagyunk minta. Ne tessék minket utánozni, de tessék élni Isten igényével. Köszönöm a türelmet.
Ugye hiányérzetünk van. Ezt mi még sokáig tudnánk hallgatni. De hogyha Judit néni tudná esetleg, vagy gondolná kiegészíteni, amit Isti bácsi mondott, azt is szívesen hallgatjuk.
Elég nehezen jövök én ide ki.
De nagyon köszönjük Isti bácsinak, amit elmondott. Tehát nem úgy vagyunk elégedetlenek, hanem még szívesen hallgattuk volna, de hogyha Judit néni után lesz még szava, azt is örömmel, újra.
Nehezen, mert én nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy így egy ilyen nagy közösség előtt szóljak, de hát nem hallgathatom el azt, amit Jézus Krisztus tett az életemben. Egyszerűen fel se foghatom azt, hogy mivel bízott meg, vagy mivel vett be. Mert elég rossz kölyök voltam, istenhívő, komoly életű, szent életű szüleim voltak, testvéreim is, én voltam a fekete bárány, de aztán Isten elhozta azt az időt, amikor azt hallottam, hogy széttörtem a te bilincseidet, ami már engem akkor terhelt, hogy én miért hazudozok önökké, miért lopom el a csokoládét, meg miért csavargok el, és láttam a nővérem boldog életét, és úgy irigyeltem a csodába, hát őt sose szidják, ő nem kap ki, hát engem megfenekeltek egy párszor, ami nem esett valami jól, de azt láttam, hogy az édesanyám sír, amikor én kikapok, és ez egy olyan felfoghatatlan dolog volt. Na, minden esetre Isten beszólt az életemben, és elhozta azt, hogy én is keressem a belejárást, és én is olvasom a Bibliát. Aztán hol nagyobb hatással volt az életemben, hol bukdácsolva, de minden esetre eljutottam arra, hogy csak ő egyedül, és csak az út a jó, amit belejárok, és hogy csak oda szeretnék figyelni, és az se telik ki tőlem, hanem mindig könyörögtem azért, hogy Isten lelke munkája az életemet, hogy tudjak figyelni rá, tudjak aszerint élni. Na hát azt már Isti elmondta, hogy hogy kerültünk össze. Valami nagy kijelentések nekem nem voltak az életemben, hogy én Istihez tartozok, de tudtam, hogy hozzátartozok. Hát ez is valami belső dolog volt. És az is, hogy aztán Isten, hogy ilyet, hogy nekem gyereket ad, hát meg se fordult a fejemben, megmondom szégyenkezve. Meg se fordult a fejemben az, hogy egy házasságnak azért van egy olyan következménye is, hogy gyereke lesz. És hát akkor vártam a gyermekemet, az elsőt, és örömmel, de már úgy, hogy na hát ez gyerekem, de nem az az újongó, nem tudom miféle meghatott anyai érzések voltak bennem, ahogy nekem a barátnőim elmondták, hogy majd meglátod, ha várni fogod a gyereket. Na jó, azóta is mondom az első gyerekünknek, hogy te 9 hónappal kevesebb szeretetet kaptál, mint a többi. Mert hordtalak magamban, de nem úgy dédelgettelek már, mint a másodikat, Danit. Na, és hát akkor így mentünk, és akkoriban olvastuk azt az igét az Ézsaiás könyvéből, azt, hogy minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége. És ez azért egy olyan nagyon-nagyon megnyugtató kijelentés volt, bár gőzöm se volt arról, nem tervezgettünk, hogy nekem hány gyereket ad Isten, de ez, hogy az ő tanítványa lesz az első, ugye, akit ad. És utána olvastuk azt, hogyha látni fogják életedben kezemnek munkáját, akkor megszentelik nevemet. Tehát már Isten itt egy nagy feltételt mondott, hogy ne csak beszéljek, hanem próbáljam élni is, amit ő tanít, és ezt lássák meg a gyerekek az életemben. És hát most, az utána való verset most esett le nekem nem régen, mert hát azért vannak unokáink, nagyszerű gyerekek, tanulnak is, dolgoznak is, stb. Nincsen belőle kifogás ellenük, de vannak nagy zúgolódásuk, meg értetlenségek. És akkor utána úgy folytatódik ez az ige, amit nemrég olvastam, hogy a tévelgő lelkűek értelmet kapnak, a zúgolódók pedig tanúságot tesznek. Hát milyen jó, hogy most látom a nehéz helyzeteket, akkor Isten megint megbíztat, hogy majd, amit ő megígért, azt majd be fogja végezni. Én szeretném, hogy már is, hogy mindannyian együtt lehessünk, Isten színe előtt már ebbe a földi életbe, de még ezt nem engedtem, majd ő a maga idejébe megcselekszi. Na hát nem volt persze olyan könnyű az élet, de én nagyon hálás vagyok azért, hogy minden gyermek várásánál nagyon nagy öröm volt bennünk, és nagy csodálkozás, hogy Isten ránk bíz egy gyermeket, egy életet. És nagyon jó volt az első pillanattól kezdve oda ajánlani Istennek azt a gyermeket, akit éppen akkor vártunk. A másik pedig az, hogy amit Isten tanított megint, hogy tanítsd meg a te fiaidat, mondd el a te fiaidnak. Tehát ne hallgassa meg Istennek a dolgait. De az, hogy már ezt ők megtanulják, hogy valóság legyen bennük, azt is láttuk és tudtuk, hogy ez csak Isten lelkének a munkája. És ezt ma is így hiszem és vallom, és ahogy én bennem munkálkodott Isten, ahogy az én életemet formálja, akkor miért ne tudná a gyerekeinkét, az unokáinkét is ugyanúgy formálni. Tehát semmiféle reménytelen helyzet nincs. Legfeljebb csodálom, amikor Isten azt mondja, hogy ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok nyugtot néki. Hát akkor én a mindentudó Isten zaklathatom, emlegethetem, mondhatom neki mindig, kérem őt. És akkor szokták kérdezni tőlem, hogy hát tudom az összes unokámnak a nevét. Hát hogy ne tudnám? Mikor akkor Isten, amikor indít minden nap, akkor soroljam, elkezdem a legnagyobbat, akkor az ő gyerekeit, a feleségét, akkor aztán mennek úgy lefele véges végig, ugye? Hát akkor az ember nem felejtheti el őket. És ez egy nagyon nagy ajándék, hogy Isten ilyen felfoghatatlan, hogy utat készített Jézus Krisztus az atyához, és én mehetek az atyához. Sőt, még abba is megbíztat, hogy a lélek kiigazítja az én könyörgésemet, mert tudja, hogy hogy kell kérni. Én nem tudom, én csak mondom, hálaadással mondom, mert erre is biztos, hogy hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket. Nem külsőket kérünk, ezt őszintén mondom, biztos vannak problémák, tudjuk is, stb. Minden gyereknél, házasoknál, unokáknál. De azt tudom, hogy a legfontosabb, amit kérhetek, hogy mind az övéi legyenek, és ők is odaforduljanak Istenhez, és ott keressék a megoldást az életükbe. Vannak még gyerekeink, akik még csak olyan félszívvel követik az Urat. Van egy gyerekünk, aki úgy nagyon bezárja magát, azt mondja, hogy magánügy. Na de volt benne egy elindulás ifjúságába, és akkor azt mondtam az Úrnak, hogy az Úr azt ígérte, hogy ha elkezdi a jó dolgot, be is végzi az ő napjára. Hát ahogy én bennem elkezdte, és végzi, majd ő benne is. És hát ezért lehet szüntelen könyörögni. És hát azért az a háztartási munkák sem voltak olyan egyszerűek a mi falusi életünkben, mert nem is volt nekünk vízvezetékünk, de már hálát adhattunk azért, hogy a mi udvarunkon kút volt. És onnan húzhattuk a vizet. Nem volt még mosógép se, de aztán az is került, mosógép is, de ki tudtam mosni, hogy adott hozzá erőt. Aztán lett vízvezetékünk is, amikor a 11. gyerekünket vártuk, igen, is akkor vezette be fel a vizet. Igaz, hogy az egyik presbiter bácsi megjegyezte, hogy talán elég az, hogy bevezetjük, nem muszáj azt kivezetni. Vagy ki. És akkor mondtam neki, hogy hát tessék már otthon elmondani a Mariska nénnek, hogy mit fog hozzászólni, hogyha a szennyes vizet majd ki kellett neki vinni. És én azóta is nagyon szeretek mosogatni, mert hát milyen csoda. Hát nem kell behozni a kútról a vizet, és egy füstös parhelten küszködni, melegíteni, aztán utána meg kivinni a vizet. Hát kinyitom a csapot, folyik a víz, kihúzom a dugót, lemegy a víz. Hát micsoda kegyelmet adott Isten. Nem szólva róla, hogy már a mosógép is. Hát az, ugye, hát ez óriási, óriási dolgok ezek. Csak talán a fiatalok nem is tudják, hogy ez milyen nagy ajándék, mert belenőnek egy olyan helyzetbe, hogy férjed mennek, mosógép van, mosogatógép van, szóval gáz van, víz van, stb. Na, minden, én hálás vagyok azért, hogy nehéz helyzeteket éltünk meg, bár gyerekként is úgy nőttem fel front után, hogy jó volt a mezitlábas, meg jó volt a foltozott cucc, és nagyon jó volt, hogy én is meg tudtam a gyerekeimnek csinálni, akit abszolút nem is tudtam varni, hanem a hites uramtól tanultam, és akkor mindenféle maradékból, meg jobb módúaktól levetett cuccból nagyszerűen tudtam már én is csinálni a gyerekeknek ruhát. Aztán már, amikor többen voltak, már hatan voltak, akkor Isten elhozta azt az időt, hogy már kaptunk valahonnan. A holland atya fiaktól azt se tudom, hogy honnan tudtak rólunk, csak azt tudom, hogy egyszer kaptunk egy óriási dobozt, vagy talán kettőt is tele cuccal, de annyi ruha volt benne, hogy a barátainknál is, ahol több gyerekek voltak, oda is mentek tovább a holmik is. Hát ez egy fantasztikus volt, hogy mi adhattunk másoknak, hogy Isten postás rátett. Hát, szóval egy kis csak megalázkodva, az Urat csodálva állhattunk. Aztán még a háztartási munkákra Isten eljutatott odáig, hogy úgy tegyem a dolgokat, mintha az Úrnak tenném, nem embereknek, hanem neki. És akkor már rögtön mássá vált a mosogatás, mássá vált az örökös takarítás, a főzés, szóval már akkor már az Úr vitt engem. De hát ez nem volt mindig ilyen szép, ahogy itt elmondom, mert voltak azért nehéz helyzetek is, amikor elfáradt az én lelkem is, testem is elfáradt, és sírtam, mert nem tudtam, hogy hogy lesz tovább. És nagyon megszégyenített az Úr, amikor azt mondta, hogy nem érdekel már, csinálj, amit akarsz, mondj, amit akarsz, én már nem tudom csinálni ezt. És akkor bőgve bementem a templomba, beülve a padok mögé, éppen temetésre készültünk akkor egy családi temetésre, és az Uram már fenn volt a szószéken, és olvasta az igét, amire nem akkor készült, hanem előtte jó pár nappal, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemnek ereje által végeztetik el. Na, egyszerre kiderült az életem. Hát Uram, itt volt a baklövés, hogy én nagyon én akartam csinálni a dolgokat, és nem pedig veled akartam csinálni, és nem pedig tőled kértem az értelmet meg az erőt. Hát bejutottam a csődbe, már úgy a csődből szegény uramat megszomorítottam, a nagyok nem tudták, hogy miért sírok. Azt mondtam, hogy hagyjatok már, hát én is sírathatom a Jolán nénit, Istennek a nagynénit, hát nekem is jogom van erre. De hát egyik se hitte el, persze. Szóval amikor jöttünk kifele, akkor a templomból, ugye hát már akkor kiderült az ég belülről is. Na most mi van, édesanyja, mi van? És akkor azt mondtam, hogy hát csak el kell mondani már nálunk, olyankor, mikor a helyszín az istentiszteletnek vége volt, és mentünk fel, már ott telített asztal volt, mert ebédelnünk kellett, mert akkor ment az ebéd után rögtön a következő gyülekezetbe, és amíg ott a tálalásokat csináltuk, addig elmondtam a két nagynak, aki éppen akkor otthon volt, hogy hova tudott jutni az életem, amikor Istenre nem figyeltem. Mert erről is el kell mondani a nyomorúságot neki, és azt is, hogy oda le kell lehet fordulni, sőt, csak oda kell fordulni egyedül Istenhez. Úgyhogy így voltunk és nőttünk, és nem volt könnyű, amikor a atyafiak nagyon sok szeretettel, sok segítéssel voltak hozzánk mindig. Sőt, hogyha már több gyermekünk volt, és probléma volt, hogyha elmegyek szülni, mi lesz a gyerekekkel, akkor a két legkisebbet mindig elvitte valamelyik atyánk fia. És akkor ők vigyáztak rá, és nagy szeretettel voltak hozzá, hogy otthon könnyebb legyen a helyzet, de nagyon-nagyon féltettek. És már mondták azt is, hogy ez már azért nem bölcs dolog, hát van ennek határa, hát nem mondták éppen ki, hogy Isten kísértés, de azért ott volt benne ez is. De ez mind azért volt, mert féltettek minket, szóval nem rossz szándékból, de ha valaki nem kapja azt az utat Istentől, amit mi kaptunk, akkor ez természetes. Ez csak nekünk volt így, mert mi Istentől ilyen életformát kaptunk. Na és akkor megszületett Andráska. Nagyon érdekes, hogy Andráskát mikor vártuk és bejelentettük, mert a szüleim is féltettek, és édesanyja is persze féltett minket, akkor mindenki úgy azért olyan finoman nem helyeselte. De mikor Andráskát vártuk és mondtuk, hogy babát várunk, akkor mindenki olyan örömmel fogadta. És ez nekem annyira jó volt, és a gyerekek is mind örültek neki, ahogy az asztalnál elmondtuk. És Andráska megszületett, és egy Down babánk született. Én nem tudtam, hogy ő Down vagy mi, csak annyit láttam a csecsemőn, mikor a karomba adták, hogy ő nem olyan, mint a többi. Tehát valamilyen probléma van vele. És hát mondtam az orvosnak, mondtam a nővérnek, hogy ez a baba beteg, hát mindenki tagadta, és aztán egymagam, ez nehéz volt, hogy egymagam cipeltem ennek a terhét, de nem azt a terhet, hogy beteg baba született, hanem azt, hogy na most majd jönnek a kedves atyafiak, hogy ugye, hogy megmondtuk, ugye, hogy mégse kellett volna. Ez volt a félelem bennem. Viszont Isten eszembe juttatta azt, hogy így nem mondhatja senki nekem, hogyha beszélgetek vele, hogy könnyű neked, mert egészséges gyerekeid vannak, akkor elmondhatom azt, hogy Isten nekünk is adott egy gyermeket. Elmondhatjuk a gyerekeinknek azt, hogy ugye, hogy nem olyan természetes, hogy egészségesen születtetek, hanem Istennek különleges csodája az, hogy értelmet ad. És nem olyan természetes az, hogy mire használod azt az értelmet. Na hát így nőtt aztán az Andráska köztünk, amikor az orvosok is ugye, már talán 8 hónapos volt, mikor ők is igazolták, hát én tudtam, hogy beteg, akkor már megmagyarázták, hogy mi baja van. És kérdeztem, hogy hát miért nem mondtátok meg? Vagy miért nem fogadtátok el, amit én mondtam? Hát azt hittük, hogy ideg lázt fogsz kapni, meg szóval ilyen orvosi okosságokat mondtam. De közben még előtte ugye volt nekünk egy fiunk, aki azért mondom, hogy volt, mert most már az Úr Jézusnál van. Ő volt a 6. gyerekünk. És amikor vártam, 4 hónapos volt bennem, és kaptam egy fertőzött vírusos agyvelő gyulladást, amivel ugye se beszélni, se járni rendesen, de észnél lenni tudtam, gondolkozni tudtam. És akkor ugye bekerültem a kórházba, és hát mindenképpen, hogy el kell vetetni ezt a gyereket, mert így meg úgy, én mondtam, hogy nem, ugye mutogattam nekik, hogy nem, akkor hallottam, ahogy beszélik az orvosok a fejem fölött, hogy milyen gyógyszereket adnak, hogy megmentsék az anyát. És akkor mondta az egyik orvos, hogy de az nem lesz jó, a gyógyszer, mert a babának árt. És akkor azt gondoltam magamban, nem valami hitbeli nagy döntés. Csak ezt Isten így adta, hogy bizony én azt a gyógyszert nem eszem meg. hanem beraktam a papucsomba szépen, este jöttek látogatni, akkor elvitték a gyógyszert, és Isten megengedte, hogy így meggyógyuljak. Na de hát ugye sok szorongással vártuk ezt a babát, azért bennem volt a félsz, a félelmes, és akkor azt az éneket énekeltem mindig, hogy nem nekünk, Uram, nem nekünk enged, hanem adj nevednek dicsőséget. Mind csúfolnának a pogány népek, mondván, hol vagyon az ő Istenük, ki megmenteni őket. Hát megmentett minket ebből is, mert adott egy mosolygós, értelmes, de nagyon rossz kölyköt. És akkor mindig mondtam, hogy János, Isten nem azért adta az értelmedet, hogy rosszat csinálj, hanem különlegesen kaptad, ezt mindenkinek látni kell. És pont ezt a gyermekünket hívta el Isten 44 éves korába, egy pillanat alatt, egy éjszak alatt. 6 gyermeket hagyott itten maga után, vagy a feleségével. Ez is az Isten terve, amit nem tudunk felfogni, csak azt tudom, hogy ha az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Ezt is nekünk ajándékozta. Ezt is. És nagyon hálás vagyok máig is azért, hogy amikor mi éjszaka rohantunk, a mennyen nem azzal fogadott, hogy miért tette ezt Isten, hanem azt mondta, hogy el tudtam engedni, el tudtam Jánost engedni, és akkor eszembe jutott az, hogy amikor az orvosok el akarták venni Jánost, hogy úgyse lesz éppelmény, nem szabad megtartani, akkor nem engedtük. Most, mikor Isten mondta, akkor nem volt probléma a sírás mellett is. Azt mondtuk, hogy el tudjuk, Atyám, mert te így döntöttél, hát az egyszülött fiadat is érted, értünk adtad. Hát hálásak vagyunk, hogy azért is, hogy amikor összegyűlik a család, akkor nagy békességgel és szeretettel vannak együtt, sőt az aprók is mind megtalálják az unokatestvérek között a maguk társait, és akkor együtt örvendeznek, játszanak, néha még békíteni is kell őket, persze. Most már a főzésnek azért a terhe nem az én nyakamban van, hanem ha összejövünk, akkor a ifjúság, ők már előre megszervezik, hogy ki mit fog készíteni, ki mit hoz, hogy rendezik a dolgokat, úgyhogy már nekünk nagyon jó dolgunk van. Azért persze szüntelen igyekszem nem csak az imádkozással ott lenni mellettük, hanem hát ha van születésnap, akkor azért valamit összesütök nekik, aztán küldözgetem nekik a csomagban, mert az egyetemistáknak különösen jó lesz így. De a többiek is örülnek neki, mert hát mit adjunk mi ennyi gyereknek, ennyi unokának? Hát akkor ilyen kedvességet, amiben benne van az embernek a szíve is, keze is benne van, fáradtsága is benne van, és a könyörgése is benne van. Még annyit elmondok, amit Isti nem mondott el. Ja, amikor fiatal házasok voltunk, csak épp, hogy degeskültünk, egy Sárospataki professzor, aki Pesten volt már akkor, mert ugye a teológia megszűnt, azt kérdezte tőle, hogy jössz-e vallást tanárnak Patakra? Hát Isti azt mondta, hogy jövök, még 4 kézláb is elmennék. Na hát ő mindig erre várt magába, hogy majd egyszer csak Isten megvalósítsa, és 33 vagy mennyi év után indult meg Patakon az iskola, és jöttek érte, hogy jöjjön vallást tanárnak. Hát megint Istennek egy ilyen hívása megvalósult az életébe, ami aztán azért mondom ezt el, hogy ő nagy lelkesedéssel, nagy boldogsággal volt, én meg kétségbe estem teljesen. Uram, én az a falusi asszony, most elmenjek abba a városba, mi a csodát fogok én csinálni ott a sok elegáns hölgy között? Én sírtam. Szegény, nehéz lehetett neki biztosan. Szóval imádkoztam, hogy Uram, adj már valami igét nekem, hogy azért ne csak mint feleség menjek vele, hogy muszáj mennem, mert nincs más megoldás. És akkor olvastam, hogy aki én utánam jön, tagadja meg magát, vegyek fel az ő keresztjét, és kövessen engem. És akkor ez így lezáródott, és így már másként mentem, és nagyon hálás voltam, hogy minden nap ugyan nekem nem volt nehéz beilleszkedni, vagy könnyű beilleszkednem, de akkor Isten mindig adott lehetőséget arra, hogy mások fele szóljak, vagy fogadjam a diákságot, megöleljem egy kis zsíros kenyérrel, vagy egy kis süteménnyel őket. Úgyhogy Isten, amit eltervezett, azt áldássá tette. És még itt van bennem az ige, hogy eleve elhatározta, hogy Isten fiaivá fogad. Hát ez nekem mindig olyan képtelen, dolog, vagy felfoghatatlan, hogy tudta jól Isten, hogy milyen leszek, hogy hogy alakul az életem, és én már akkor elhatároztam, hogy az anyamében én nem is voltam, még formátatlan alakban voltam, de már ő azt határozta, hogy milyen lesz az életem, és hogy az ő fiává fogad, és hogy adhassak neki dicsőséget, meg hálát, mindezért, és a hosszú életet is. Azért adta, hogy bizonyságot tehessünk róla, és elmondhassuk az ő nagy kegyelmét, de készüljünk oda az örökké valóságba, ahol nem az lesz, hogy nem lesz fájdalom, meg soha, hogy ez is jó lesz. De ő lesz ott, és színről színre fogjuk látni. Hát micsoda csoda lesz az, hogy ott leszünk örökös örömbe, imádva, énekelve az Isten. Hát ezt kívánom mindannyiuknak, hogy ott együtt legyünk, és magasztaljuk az ő szent nevét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.